Názareti Jézus Krisztus áldjon meg mindenkit bőségesen ezen a mai napon. Nem tudom, hogy szeretitek az Istennek a beszédét, hogyan gondolkodtok róla. És külön-külön köszöntöm azokat a vendégeinket, akik talán nagyon-nagyon régen voltak itt közöttünk, Enikőt, pedig pláne, nem mondom, hogy idegenbe szakadt hazánk fiát, de nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy közöttünk. Legyetek áldottak, és újra és újra csak azt tudom mondani, kedves gyülekezet, kedves vendégeink, bárhogy is vagy itt, az alapvető változást, azt mindig az Istennek az igéje hozza az életünkben. És tudom nagyon jól, hogy óriási küzdelmünk van az agyunkkal. Nem tudom, hogy nektek van-e, mert mi nem agyatok, hanem küzdelmetek, hogy hogyan, amiről gondolkozunk, és ez, ha lehet azt mondani, hogy talán a nyugati társadalomnak, vagy az európai gondolkodásnak az egyik legnagyobb, nem mondom, hogy rákfenéje, de a legnagyobb küzdelmünk, hogy mindent egyszerűen logikus úton szeretnénk megérteni az Isten igéje alapján, összefüggéseket szeretnénk látni, A-ból hogy lehet B-be eljutni, B-ből aztán C-be, ha ez igaz, akkor ez hogyan igaz az alapvető tézisünkre, és Istent egyszerűen intellektuellel, értelemmel szeretnénk nagyon sokszor felfogni. Azt gondolom, hogy ennek lehet egy áldásos tevékenysége is, tehát nem baj, hogyha az ember gondolkodik, és nem baj, és én szeretem azt a fajta logikus hitet, ami meggyőződésen és felépített dolgokon nyugszik, az Isten igéjén természetesen, hogy értjük, hogy Isten miért cselekszik úgy, és miért cselekedett úgy, ahogy cselekedett, de önmagában az intellektuális hit, vagy az intellektuális ismeret, az a tapasztalatom, hogy egyszerűen nem hoz életet az ember számára. Amit a fejünkben tudunk, ha nem megy bele a szívünkbe, a szellemünkbe, egyszerűen nem hoz bennünk változást. És talán, ha emlékeztek rá, pár héttel ezelőtt említettem nektek Nikodémusnak a példáját, annak a farizeusnak a példáját, aki oda megy Jézushoz, éjjelén fölkelti talán a mestert, és megkérdezi, hogy mit kell tennem Jézus, hogy valahogy az üdvösséget megnyerjem, és nagyon jól tudjuk, hogy te az Istentől jöttél. Mert senki nem tehet ilyen dolgokat, mint amiket te teszel. De mégis, és Jézus elkezd neki beszélni újjászületésről, és Nikodémus nem érti. Most menjek vissza valahogy az édesanyám méhébe, hogy lehet, hát már én is elég idős vagyok, lehet, hogy az édesanyám már nem is él. És Jézus beszél aztán a szélről, hogy aki a lélektől születik, az olyan, mint a szél. Nem tudjuk, hogy honnan jó, hová megy, de árad. És Nikodémus még mindig, egyszerűen, ahogy olvasom ezt a történetet, hogy hallom, ahogy Nikodémusnak az agyába, hogy kattognak a fogaskerekek, hogy próbáljon megérteni intellektuális módon Jézusnak a szavait, és nem érti egyébként, legalábbis nekem úgy jön le a történetből, hogy gondolkodik, és aztán ott van Péter, akitől Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek. Hát ennek, annak, amanak. Ti kinek mondotok engem? És mit mond erre Péter? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ez a kijelentés, erre mondja Jézus, hogy Péter, boldog ember lehetsz, mert valamit nem a fejeddel értettél meg, hanem valamit az Isten szelleme, ami az én mennyei atyám kijelentett benned, és ez jóval több, mint pusztán egy értelmi, egy intellektuális megközelítés. És ez a kijelentés Péterre és a tanítványokra, és aztán mindenkire, aki Jézus Krisztusban onnan kezdve elkezdett hinni, elmegy egész addig, hogy ezek az emberek elszélednek az akkori ismert birodalom minden egyes határáig, és elviszik az üzenetet, elviszik Rómába, ennek a középpontjába, a birodalom középpontjába, Jézusról szóló üzenetet. Hajlandóak meghalni ezért a kijelentésért, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, te vagy a Messiás, te vagy a felkent, akit annyi évszázadon keresztül várt már Izrael népe. És egyszer csak itt van előttem, kézzelfogható módon, láthatom, hallhatom, cselekszik, gyógyít, halottakat támaszt, ördögöket űz, és lehetne még sorolni mi mindent. Egyszer csak megragadható formában ott van Jézus, ott van a Messiás. És ez Pétert és a tanítványokat, ez a kijelentés, ez a nem ész szerinti, hanem szív szerinti kijelentés elviszi, eljutatja őket odáig, hogy hajlandóak az életüket letenni Krisztusért, hajlandóak kínhalált szenvedni. És valamelyik apostolt forró olajba mártották, valamelyiket fejjel lefelé keresztre feszítették, valamelyiket ketté fűrészelték. Egyetlen egy János az, aki a jelenések könyvét írja, a beszámolók szerint, aki természetes halállal halt meg. Értitek, hogy mit hoz egy kijelentés valakinek a szívébe? Hogy milyen cselekedetekre sarkalja az Isten lelke? Mert valamit megért az Istenből, nem fej szerint, nem ész szerint, hanem ott belemegy mélyen a szívébe, és elkezd ez szerint gondolkodni, és alárendel mindent ennek az akaratnak, ennek a kijelentésnek. És ha ezt nem éltük még át, akkor nem fogom tudni neked elmondani azt, hogy ez micsoda különbség egy ember életében. Ha átélted már, akkor azt gondolom, hogy tudod és érted, hogy mi az, amikor szellem szerint van benned valami megértés az Istenről. És ez képes arra, hogy elkezded ezen keresztül az életedet megváltozni. És látom a magunk akár prédikálásában, és akár bizonyságtételeinkben is, hogy sajnos terhe alatt vagyunk ennek a logikus gondolkozásnak, és az embereket szeretnénk egy logikus érvelés mentén eljutatni arra, hogy fogják már fel, hogy van Isten. Mert hogyha ez így van, akkor minden arra kell, hogy mutasson, hogy Isten létezik. És az emberek eljutnak erre a kijelentésre, hogy Isten van. Talán még arra is eljutnak, hogy egy Isten van. Talán még arra a kijelentésre is eljutnak, hogy az az Isten esetleg a keresztényeknek az Istene. És hogy rajta kívül nincs más Isten. De önmagában ez a felismerés, hogy ő Isten, ez még kevés. Majd elmondom, hogy miért. Zsoltárok könyvéhez, hogyha lapoztok, kérlek keressétek ki, 68. része, 68. Zsoltár 20. verse pedig azt mondja, hogy a mi Istenünk a szabadításnak az Istene, és az Úr Isten az, aki megment a haláltól. És ma két fogalom, vagy három dolog körül fogunk egy kicsit gondolkodni. Gondolkodunk. Két-három dologra nyitjuk meg ma a szívünket, hogy Isten szóljon bele életet. És az egyik az, hogy Isten, Isten. Hogy ez mit jelent számunkra? Nagyon sok helyen beszél Isten önmagáról, kijelenti önmagát Izraelnek, vagy éppen teljesen vadidegen népeknek, pogány királyuknak, és beszél arról, hogy én vagyok az Úr, és rajtam, én vagyok az Isten, és rajtam kívül nincsen más Isten ezen a földön. Lehet, hogy vannak olyanok, amiket ti Isteneknek neveztek, de mégis én vagyok az, aki szavammal alkottam ezt a földet, én vagyok az, akinek az egész hatalma alatt áll ez az egész teremtett világ, és lehet, hogy kézzel faragsz valamit, vagy formába öntöd, fémből, megfested, kialakítod, aztán imádkozol hozzá, és Isten nagyon gúnyosan beszél erről, és azt mondja, hogy szólsz hozzá, és nem válaszol. Kéred, és nem cselekszik. Ezekben bíztok, Ézsaiásnál is, Jeremiásnál is beszél erről, a bálványokról, és azt mondja, hogy ezek nem Istenek. Ezek az emberi elmének a kigondolásai, ezek az emberi elmének a képbe és formába öntött megvallásai talán, hogy milyen lehet Isten, és hogy majd én ettől várom a segítségemet, hogy leborulok, vagy imádok valamit, amit én kialakítottam. És Isten azt mondja, hogy fogalmatok sincsen arról, hogy kicsoda vagyok én valójában. Fogalmatok sincs arról, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten. Valaki egy Isten ráadásul. És arról is beszél Ézsaiás 44-ben, hogy én vagyok az első, én vagyok az utolsó, és rajtam kívül nincs más Isten. 1 Korintus 8-4 azt mondja, és nincs Istenen kívül senki más, csak egy. És feláll az örökkévaló atyánk és aztán Jézus is, avval az igénnyel, vagy avval a bátorsággal, hogy én vagyok az egyetlen Isten, és hogy nincsen rajtam kívül más. Bármit is mondanak a nemzetek, bármit is gondolnak az emberek, bármit is formálnak és alkotnak fából, fémből, akármi másból, bármilyen filozófia lehet akár a mai 21. században, vagy elképzelés Istenről, nem, föláll Jahve, föláll azzal az igénnyel, hogy én vagyok az egyetlen, és rajtam kívül nincsen más. Bármit is gondolsz, bármit is elképzelsz, bárhogy is formálsz, vagy akarod formálni, vagy akarsz formálni engem a te elképzelésedben, én az vagyok, akinek kijelentettem magamat. És tovább megy akár az Új Szövetségben, hogy az vagyok, akinek kijelentettem magamat a fiún keresztül. Mert aki a Jézust látta, aki a fiút látta, az kit látott? Az az atyát látta. Tehát nem valami leplezett dolog, nem valami elrejtett dolog, hogy kicsoda Isten, hogy kicsoda az Atya, hogy kicsoda Jahve, hanem nézed a fiút, olvasod a fiút, hallgatod a fiút, nézed a tetteit, a cselekedeteit, a szavait, és egyszerűen kibontakozik az Atyának a képe, hogy ilyen, ilyen Isten. Nem tudom, milyen lehet Istennek lenni. Két dolgot szeretnék kiemelni, most csak az Istenségben. Nagyon sok mindent el lehetne róla mondani, az örökké valóságától kezdve, minden tudásig, mindenütt jelen valóság, a minden hatóságát szeretném most ezen a mai délelőttön kiemelni. Hogy Isten, amikor bemutatkozik, nagyon sokszor Izraelnek is egyébként, mert komoly kétségeik vannak ezzel szemben, mindig hozzáteszi azt, hogy én vagyok az Isten, a mindenható. Akinek egyszerűen semmi nem lehetetlen. Bármit meg tudok tenni ebben az egész teremtett világban. Mert én magam személy szerint nem tartozom ebben a világban. Ez a világ, ez csak a szavamra lett, ez csak teremtettem, kimondtam szavakat, és ennek hatására állt elő, de én nem ebből a világból való vagyok. Nem szerves részem ez a világ. Én átjárom, ott vagyok benne, fenntartom a mindenhatóságommal, a szavammal. A mai napig Isten nem vonta vissza a szavát, és azért áll ez az egész univerzum, ami Jézuson keresztül, vagy Jézus által, Jézusra nézve lett teremtve. És aztán egyszer csak Isten visszavonja a szavát, és minden, amit annak idején kimondott, és meg lett, semmivé lesz. És aztán lesz majd egy új ég és egy új föld, amit várunk. De Isten ilyen módon nem szerves része ennek az univerzumnak, és mégis áthatja. És mivel nem szerves része, hanem jóval fölötte van, ezért képes arra, hogy mindenhatóként belenyúljon bármilyen dologba ma ebben az egész teremtett világban. És a legcsodálatosabb, és engem ez lenyűgöz és döbbenetre késztet, hogy ebben az egész óriási univerzumban mégis személy szerint itt ma mindenkit ismer. A legbelsőbb gondolatodat, a legnagyobb fájdalmadat, kétségeidet, örömödet, reménytelenségedet, azt, amire most éppen gondolsz, Isten azt is tudja. És most azt gondoltad, hogy nem hiszem. Isten azt is tudja, amire most ebben a pillanatban gondolsz. És ez, ha körbenézel erre az egész teremtett világra, ez döbbenetes. Akkor ide teszem. Döbbenetes, hogy ismer Isten. És nem csak, hogy ismer, hanem ebben a mindenhatóságában az is beletartozik, hogy képes bármit megtenni az életedre kapcsolatosan. És ez az ismeretség még elmegy odáig, hogy ez egy teljesen személyes, mondhatnám névre szóló ismeret. És tudja és ismeri, hogy Mózes most itt éppen mire gondol, és hogy holnap mit fog csinálni. És mondhatnám a legfiataloktól a legidősebbig, és ez, mindez még kiterjed ráadásul több mint 7 milliárd emberre. Nem tudom, hogy csinálja, de megoldja valahogy. De valami döbbenetesen lenyűgöző, Istennek ez a mindenhatósága és mindent ismer, minden tudása. Képes cselekedni, bármit képes megtenni ebben a világban. Nem tudsz Istennek olyan dolgot mondani, amire széttárná a kezét, és azt mondaná, hogy hú, ez egy nehéz kérdés volt. Ugye a klasszikus logika mondatja, megint csak az európai emberrel, hogy vajon Isten képes-e teremteni akkora követ, amit ő nem tud felemelni. Mert ha tud akkorát teremteni, de nem tudja felemelni, akkor nem mindenható. Ha nem tud akkorát teremteni, akkor megint csak nem mindenható. Ez az emberi logika. És egy barátom erre azt mondta, igen, képes. Na, mondjad, ez a te szíved. Megteremti, és tiéd mégis a döntés, hogy megváltoztatod, tiéd mégis a döntés arra, hogy elfogadod őt, vagy nem. És ő megadja a szabad akaratnak a döntését. Megadja annak a lehetőségét, hogy döntsél mellette, vagy éppen szembefordulj vele, vagy ne törődjél vele. Teljesen mindegy. Nem mindegy. De az ő szemszögéből ilyen módon mindegy, mert nem akarja rád húzni magát, nem akarja rád erőltetni magát. Tiszteletben tart, ha már megalkotott, hogyha már megformált, ismeri kelésedet, járásodat, fekvésedet, ülésedet, gondolataidat, mindenedet, mégis tiszteletben tartja azt, hogy te egy személy vagy, egy egyedi személy vagy. És nem fogja magát rád erőltetni, de megadja annak a lehetőségét, és megtesz mindent annak érdekében, hogy eljuss arra a döntésre, hogy döntsél mellette. Hogy válaszd az életet, hogy válaszd a mindenhatót, hogy válaszd azt, hogy én az atyával akarok együtt lenni, én meg akarom ismerni ezt az örökkévaló mindenható Istent. Nem ész szerint, hanem itt belül, valahol kijelentés szerint, szellem szerint, lélek szerint. Azt is mondja Jelenések 1:8. Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ez a mindenhatóság még azt is megkívánja, hogy mivel megváltott minden egyes embert, és hogyha döntöttél szabad akaratodból Isten mellett, akkor legyen egy olyan fajta elkötelezettség a szívedben, amely arról beszél, hogy mivel én választottam őt, szeretnénk neki engedni. És Istennél látjuk, akár Izraellel kapcsolatosan, ott különös módon, de az Új Szövetségben is megjelenik ez a gondolat, hogy Isten fenntartja önmagának azt a jogot, hogyha te már igent mondtál rá, akkor ő népének nevezzen téged, megváltottjának, gyermekének, bármelyik szó, és egyfajta féltékeny szerelemmel és szeretettel van irántad. És igényli, ami igenünket, igényli azt az örökkévaló, hogy úgy is viselkedjünk, mint aki valóban hozzátartozik. Izrael nem teljesen tudta ezt bemutatni. Látjuk az Ószövetség lapjain, hogy komoly gondjaik voltak avval, mert elpártolt, elfordult a szívük Istentől, nem akartak vele aztán kapcsolatba kerülni. Talán túl radikális volt Isten, talán túl sokat kért Isten, nem tudom. De Izrael nem tudta betölteni a küldetését, és ma új szövetségi időkben élve mondhatnánk azt, hogy Izrael kispadon ül, nálunk pogányoknál pattog a labda, miénk a lehetőség arra, hogy bemutassuk az örökkévalót ennek a világnak. Hogy mi, akik megváltott népe vagyunk, akik eddig nem nemzet voltunk, és nem nép voltunk, és ennek a világnak a szemetje. Isten kihozott minket ebből, és azt mondta, hogy szeretném, ha valakik lennétek az Isten szemében. És éljetek ezért úgy, ahogy én szeretném. És itt jön a második része, amiről szeretném, hogyha a szívünkbe belemenne, amit meg kell, hogy értsünk. Ha önmagában, ha Istent csak Istenként kezeljük, de nem Úrként, akkor nem lesz az életünkre ez egy teljes mértékben életet átformáló hatással. Jó néhány esetben beszél a Biblia, illetve úgy beszél a Biblia Istenről, hogy Úr Isten. Vagy úgy imádkoznak, akár a tanítványok, vagy éppen királyok, hogy Urunk Istenünk. És nem mindegy, azt gondolom, hogy nekünk csak Istenünk van, vagy Urunk Istenünk van. Mert az úrsága, hogy ő király, hogy ő mindenható Úr, ez azt is kéri tőlünk, és igényli tőlünk, hogy igeneket mondjunk Istennek. Hogy amikor ő kér, joggal tart igényt arra, hogy én, mint megváltott gyermek, de mint alattvaló is, mint szolga, igent tudjak mondani arra, amit Isten kér. És ma az a tapasztalatom, azt kell, hogy lássam szomorúan, hogy nagyon sokan eljutunk az Isten kijelentésig, és hozunk egy intellektuális döntést Igen, a logika tényleg azt mutatja, hogy van Isten, és akkor rendben van, én hiszek Istenben innentől kezdve, de hogy nem tettük urrá Jézust az életünk fölött. Hogy Istenünk van, de nem Urunk és Istenünk van. Mert az úrság, Istennek az úrsága, az már sokkal többet igényel, mint pusztán az, hogy eljutunk addig, hogy Isten létezik. Mert az úrság, az ő királyság, az ő fennhatósága, az már feltételez ember részéről, hogy én leteszem teljes mértékben az életemet. És ez óriási kihívás mindenki számára. Ez talán az, amivel leginkább küzdünk, hogy Úrnak mondjuk az örökkévalót. Azt mondja 2 Királyok 19. 2 Királyok 19:19. Csak nekem van Bibliám? Nem baj, aki keresitek, higgyetek el. Most azonban, mi Urunk Istenünk, szabadíts meg kérlek minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te vagy az Úr, az egyetlen Isten. Lenyűgöz, ahogy itt imádkozik, ez a bajba jutott király, nem csodálom, hogy így imádkozik, mert bajban van. De lenyűgöz, ahogy mondja, Urunk Istenünk, ismerje meg az a teremtett föld, hogy te vagy az Úr, az egyetlen Isten. És nem azt mondja, hogy te vagy az Isten, aki meg tudod tenni, hogy itt minket most megszabadítsál. Te vagy az Isten, aki mindenhatóként meg tudod azt tenni, hogy itt elsöpört az ellenséget. Tekints esetleg Izraelre, Istenünk. Használd a mindenhatóságát. Nem, ez a király kimeri ezt mondani, hogy Urunk, Istenünk, cselekedj. És ebben az úrságban, ebben benne van a királynak az a fajta alávetettsége, hogy elfogadja, hogy Isten nem csak Isten, mint mindenható Isten, de uralkodó Isten is. Aki szavával tartja fenn ezt az egész teremtett világot, aki ebben az úrságában képes minden fölött uralkodni. Amikor Istent, idézőjelbe téve, csak Istennek látjuk, akkor elfogadhatjuk azt, hogy ő mindenható, hogy meg tud tenni dolgokat. Azt is látom vele szemben, hogy amikor már Úrnak és Istennek ismerjük el Istent, akkor ebben az úrságban, lehet, hogy nem mondjuk ki, de bele lehet gondolni azt is, hogy ő nem csak, hogy Úr, de mivel... Mi az ura, a gyúrnak a jellegzetesség, hogy, az, hogy uralkodik? Amíg Istenre csak, mint Istenre gondolunk, azt mondjuk, hogy igen, ő mindenható, ő meg tud tenni, ő hatalmas. Amikor Istenre Úrra gondolunk, vagy Úrra és Istenre gondolunk, akkor abban benne van, hogy ő uralkodik. Hogy kézben tartja a dolgokat. Hányszor esünk bele abba a csapdába, hogy ami terheli a szívünket, nyomaszt minket, ami aggodalommal tölt el, kérjük a mindenhatót, Uram, te meg tudod azt tenni, hogy cselekedjél, mert mindenható vagy. De elfelejtjük azt, hogy Isten uralkodik az egész teremtett világon. Elfelejtjük, hogy Isten uralkodik még a problémáink fölött is. Elfelejtjük azt, hogy Isten észben tartja mindazt, ami terhel minket, ami nyomaszt minket. Nem csak, hogy tud róla, még mindig tovább mennék, nem csak, hogy tud róla, ő kézben tartja, uralkodik a dolgok fölött. Dávid azt mondja az egyszerű fordításban, az egyik Zsoltárban, többször említettem már, mert nekem nagyon-nagyon szólt annak idején, amikor ezt megértettem. Az a bajom, hogy azt gondoltam, hogy az Úr nem törődik az én dolgaimmal. Így leesik Dávidnak a tantusz, hogy annyi bajom van, annyit imádkoztam már, és mondtam, és stb. Nem is törődik az Isten velem. És Dávidnak egyszer csak így megvilágosodik valami, kijelentés lesz, nem az elméjében, a szívében, hogy azt gondoltam, hogy Isten nem uralkodik a dolgaim fölött. Azt gondoltam, hogy Isten kezéből kicsúsztak a dolgok. Nem érezzük néha így, őszintén? Kicsúsztak a dolgok az Isten kezéből. Isten bedobta a lovak közé a gyeplőt, vagy én nem is tudom, mit csinált. Majd én megigazítom, és egy kicsit helyre rakom a dolgokat helyettem, mert biztos annyi dolga van. Őszintén. Amikor úrként gondolunk királyra, gondolunk Istenre, akkor úgy is gondolj rá, hogy ő uralkodó király, hogy nem csúsztak ki a kezéből a dolgok. Akkor gondolj rá, kérlek, úgy, hogy ő teljes mértékben uralkodik az egész dolgok fölött. Az egész teremtés történetben nagyon sok csoda van leírva, de ha az egészet globálisan szeretném összefoglalni, talán az egyik legnagyobb csoda az, hogy Isten uralkodik az egész káosz felett. És az uralkodása, hogy ő hatalmasabb a káosznál, teszi őt arra alkalmassá, hogy mindent helyre rakjon. És néha nem káosz az életünk? Csak nekem? Akkor hát én csinálok valamit rosszul. De néha káosz az életünk. És Isten uralkodik a káosz fölött. Isten képes kézben tartani az egész káoszt. Bármi is. És a mi életünkben lévő káosz, azt gondolom, hogy a teremtéskor meglévő káoszhoz képest igazából semmi. Istennek csak egy gondolat, egy szó, és minden helyreáll. Mert a teremtéskor lévő káoszban is Isten szólt, és helyre kerültek a dolgok. Ne felejtsd el, kérlek, hogy Isten nem csak mindenható Isten, hanem ő Úr Isten. Ő képes arra, hogy uralkodjon az embernek az életében. És amit látunk még itt ebben a 2 Királyok 19:19-ben, most azonban mi Úrunk Istenünk. És egy kicsit azt a mostot, ez lenne a harmadik dolog, amit szeretnék aláhúzni. Ezt látjuk egyébként Dániel imádságában, erről olvasunk az Abcsel 4-ben, amikor a tanítványok imádkoznak, hogy most Úrunk Istenünk, cselekedjél, most. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos, amit meg kell, hogy értsünk még Isten mindenhatóságával, uralkodásával kapcsolatosan, hogy Isten nem a múltnak az Istene, nem a jövőnek az Istene. Isten mindig a mostban cselekszik. Természetes, fog cselekedni a jövőben is. Természetes, hogy vannak mondjuk megértéseink, kijelentéseink az eljövendő világról, annak az erőiről, annak a hatalmáról. De Isten mindig most akar cselekedni. Isten mindig ebben a mostban él. És igen, Isten cselekedett a múltban, és lehet abból erőt meríteni, és tekinthetsz rá úgy, hogy Isten mit tett az életedben. Emlékeztek, amikor Jézus megy át a csónakkal a Galileai tengeren, és a tanítványoknak mondja, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. És mit csinálnak a tanítványok? Vakarják a fejüket, hogy de hát nem is hoztunk magunkba a kenyeret. És Jézus hogyan válaszol rá? Nem egyből arra utal, hogy én nem erről beszélek, hanem miről, a farizeusoknak a kovászától, meg hogy a tanításáról. Nem. Elmondja a tanítványoknak, a múltnak a sikerét. Nem emlékeztek, hogy 5000 embernek hogyan adtunk kenyeret? Nem emlékeztek, hogy aztán 4000 ember hogyan lett jól akatva? Ó, tényleg. Miért aggódtok, hogy most éppen nincsen kenyér? Működött ez 9000 embernél, 13-nál már nem működne? Ó, tényleg Jézus, és akkor utána kezdj el kibontani. Vagy a másik, amikor Jézus nem a múltra mutat, hanem a jövőbe mutat. Lukács evangéliumánál látjuk azt, hogy Jézus beszél haláláról, beszél arra, hogy keresztre fogják feszíteni, meg fog halni, stb. És a tanítványok elkezdenek beszélni arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Lukács, zárójeles megjegyzés, Lukács rendezi az evangéliumokat, vagy az evangéliumát különböző szempontokból fakadóan, és itt nekem nagyon tetszik az a rendezés, hogy Jézus épp leteszi az életét. A legnagyobb áldozatra készül, és a tanítványok pedig ilyen, bocsánat, teljesen pitiáner módon arról beszélgetnek, hogy ki a nagyobb, ki a kisebb. És Jézus erre nem letorkolja őket, hanem fiúk, nem tudjátok, hogy majd embereket meg népeket fogunk ítélni. Nem tudjátok, hogy valami sokkal jobb jövő vár ránk, mint az, hogy itt holmi rangvitáról beszélgessünk, ki a nagyobb, vagy ki a kisebb. És mit csinál Jézus? Erre a jövőre fókuszál, ezt a jövőt kezdi el bemutatni a tanítványoknak, hogy nyerjetek ebből időt, nyerjetek ebből erőt. Nem itt kell eldöntenünk, hogy ki a nagyobb, hanem Isten valami sokkal jobbat tervezett az ember élete felől. És látunk példát a múltra, látunk példát a jövőre, Isten hogyan cselekedett, Isten hogyan fog cselekedni, mégis nagyon sokszor azt olvasom, hogy Isten a mostban kezd el cselekedni. És ez, mint Isten megváltott népének, azt gondolom, hogy egy felhívó, vagy felkiáltó jel is, egy felhívás arra, hogy a gyülekezet, az egyház nem élhet pusztán a múltba révedve. Hú, micsoda emlékeink vannak a múltból. Istennek micsoda érintései voltak az életemben. Azok az imaórák, azok a betöltekezések, azok a csodák, és a többi, és a többi. Lehet ebből erőt nyerni, említve Jézus példáját, ahogy visszamutatott. Ha akkor működött, ma miért nem működne? Mi akadályozhatja meg a mindenható Úristent, hogy ma is csodákat tegyen? És ugyanez a gyülekezet, ez az egyház, ez a megváltott nép nem tekinthet pusztán csak a jövőbe, várjuk Jézust, bárcsak visszajönne már ma, vagy holnap, vagy legalább 10 perc múlva. Hétfőn dolgozatot írunk, esetleg, ha megtisztelne minket, hogy elragadna, stb. Stb. Ki ír hétfőn dolgozatot? Hű! De nem élhet az egyház pusztán folyamatosan a jövőbe tekintve, várva majd Jézust. Kell, hogy ott legyen. Kell, hogy az elkövetkezendő ránk váró fantasztikus, jó jövőnek, vágyott jövőnek a képe ott éljen az Isten népében, mert látom azt, hogy amikor elfelejtjük ezt a jövőt, ami vár ránk, egyszerűen betemet minket a mindennapok forgataga. Ha az Isten népe elfelejti, hogy mi vár rá és hová tart, abban a pillanatban egyszerűen céltévesztett lesz. Abban a pillanatban elkomorul a szívünk, sötétségbe kerülünk, betemetnek minket a mindennapok dolgai, gondjai, terhei, problémái, megélhetés, és a többi, és a többi. És egyszerűen nem elveszítjük azt, hogy hová tartunk. És szeretteim, említettem már a múlt alkalommal, újra és újra megint fel kell elevenítenünk azt, hogy egyszer Jézus vissza fog jönni. És tudom, hogy már 2000 év óta mondják, hogy vissza fog jönni, és hogy közel van az idő. És ma közelebb van az az idő, mint tegnap. És holnap, ha lesz még holnap, akkor közelebb lesz az az idő, amíg Jézus visszajön. De nem veszíthetjük el azt, hogy hová tartunk. De nem csak a múlt, nem csak a jövő, hanem itt a most az, ami számunkra lehetőséget ad, hogy cselekedjél. És ez a legnagyszerűbb, azt gondolom, mindig a mostban. Hogy a most az most van. Micsoda logikai következtetés. Most lehet cselekedni, most élheted meg azt a pillanatot, amit Isten számodra eltervezetett. Most hozhatsz meg olyan döntéseket az életedben, amit lehet, hogy holnap-holnap után már nem fogsz tudni, vagy eddig nem volt rá lehetőséged. Most van arra lehetőséged, hogy megéld mindazt, amit Isten kér tőled, hogy cselekedjél. És ha elhalasztod, nem biztos, hogy lesz holnap vagy holnap után, van ugyanaz a most. És ez a most, ez szerintem valami fantasztikus dolog, hogy most élhetem meg azt, amit Isten eltervezett számomra. Most lehet ebben cselekedni. És Ezékiás, Dániel, az apostolok ezt kérik. Urunk, most cselekedj. Urunk Istenünk, most. Ne holnap, holnap után. Nem csak a múltba akarunk révedni, nem csak a jövőt akarjuk a szemünk előtt tartani. Most itt mutasd meg, hogy ki vagy valójában. Most itt mutasd meg, hogy micsoda hatalmad van. Most hoz szabadulást Izraelnek, most hoz szabadulást a tanítványoknak, és a többi, és a többi. Értitek, hogy a mostnak micsoda felelőssége van? És amikor Isten kér, mert ő Úr, és mi reményeim szerint, nem intellektuál szerint, hanem szellem szerint mondtuk azt, hogy te vagy a mi Urunk és Istenünk, és ezért, ha Isten kér, akkor ő azt mondja, hogy most kérem tőled, hogy cselekedjél. Nem holnap, nem holnap után. Észrevettétek, hogy a halogatott dolgainkat sohasem csináljuk meg? Ugye? Majd, ó, már nem is olyan fontos, 2 hét múlva meg már minek, megcsinálta más. És ez döbbenetes egyébként az emberi jellemről, hogy a halogatott dolgaink egyszerűen hogy kicsúsznak a kezeink közül. De Isten nem biztos, hogy meg fogja adni az új lehetőségét, hogy azt megtedd. Mert valakin keresztül lehet, hogy megcselekszi, lehet, hogy valaki megoldja, stb. 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 És lecsúszunk valamiről, amit Isten pedig most kér el, hogy most tegyél meg. És nem tudom, és félben mondom azt, hogy hány olyan előre elkészített ajándékunk lett volna a mennyben, jutalmunk mindenkinek, ami arról szól, hogy ez is tiéd lehetett volna, ez is a tiéd lehetett volna, és ez is a tiéd, de Isten azt mondja, nem tudom odaadni, mert ezek a mostra szóltak, te pedig mindig elhalasztottad a mostat. Oda kell, hogy adjam másnak, mert valaki kapott a mostnak az alkalmán. És kedves gyülekezet, kérlek, tartsd észben, hogy a most az mindig elmúlik. hogy a most az mindig kimegy a kezünk közül. És nehogy abba a hibába kerüljünk, hogy a végén, amikor meghalunk, ott vagyunk az örökkévaló előtt, akkor nincs mit felmutatnunk, mert minden mostot elengedtünk. És ez döbbenet. Ez döbbenet, hogy mitől fosztjuk meg saját magunkat, félelmeink miatt, nem tudom. Bizonytalanságunk miatt, nem tudom. Bátortalanságunk miatt, nem tudom. De egy biztos, ha Istenre úgy gondolsz, hogy ő Úr és Isten, hogy ő mindenható, és ő uralkodni szeretne a dolgaid fölött, és ezért fenntartja magának a jogot is, hogy kérjen tőled, akkor cselekedj a mostban. Akkor cselekedj a mostban. Élj egyszerűen a mának a lehetőségével. A ma lehetősége holnap nem biztos, hogy el fog jönni. Így van? Hány olyan rossz emlékünk van, ami a múltról szólt, vagy a mostról szólt, és egyszerűen elengedtük. És azt mondjuk, hogy ez már nem jön vissza. Ezt már nem tudjuk megélni, nem tudjuk megvalósítani, nem tudok már benne cselekedni. Izraelnél olvasunk, amikor vándorolnak a 40 éves fogság vége felé, és Isten felbátorítja őket, és azt mondja nekik, hogy menjetek be, foglaljátok el a földet, én majd veletek leszek. Izrael pedig vakarózik jobbra-balra, mindenféle kifogást felhoz, sokan vannak, nagyok, meg óriások, meg megesznek minket, és Isten azt mondja, jó, hát akkor nem, akkor vándoroltok még egy kicsit. Nem, most azonnal, akkor már is megyünk, fenjük a kardunkat, fölöltözünk, gatyába rázzuk magunkat, és elmegyünk el, és Isten azt mondja, már nem menjél, mert nem hittél nekem, hogy én veled vagyok, most már ne tedd meg azt, amit két perccel előtte akartam neked mondani, vagy tegnap előtt. És Izrael mégis neki megy, mégis gatyába rázza magát, mégis kardot ránt, és mi az eredménye a történet szerint, hogy megverik őket. És Isten visszajönnek vérző orral, Úrunk, nem voltál velünk. Én mondtam, hogy most cselekedj, ne később. Élj egyszerűen a mának a lehetőségével, amikor Isten most szól. Zsidókhoz írt levél mit mond? Ma az ő hangját halljátok, szavát halljátok. Meg ne keményítsétek a szíveket. Mikor? Ma? Nem holnap, nem holnap után. Nem azt mondja, hogy majd. Még egy kicsit úgy formáld a szívedben, még úgy édesgesd. Most, ma, ebben a pillanatban. Isten ma szeretne cselekedni, most szeretne cselekedni. Cselekedett a múltban, cselekedni fog a jövőben, de mi most itt élünk ebben a pillanatban. Szeretnélek titeket egy kis játékra hívni. Bocsánat, hogy ez most egy kicsit más dolog lesz. 5 perc, jó? Készek vagytok erre? Nem kell elmozdulni a helyedről. De meg kell szólalni. Jó, én arra kérnélek titeket most, lehet, hogy egy kicsit furcsa, de kérlek, hogy legyetek ebben aktívak. És kérem, hogy vetítsük ki ezt a kérdésünket. Kettesével, hármasával valahogy forduljatok össze, és arra kérlek titeket, hogy 5 percen belül mind a ketten erre a kérdésre válaszoljatok, beszélgessetek róla. Tegyük fel, Isten kijelentést ad arról most, hogy ő mindenható Úr, és bármibe fogsz, biztosan tudod, hogy nem vallasz kudarcot. Mit tennél? Tehát ha most itt ebben a pillanatban úgy ülsz, hogy Istenről meg vagy győződve, nem a fej szerint, hanem valahogy a szívedben, hogy ő mindenható, és bármibe fogsz belekezdeni, Isten meg fogja áldani, és nem vallasz kudarcot, mi az, amit tennél? Jó, kérlek titeket, hogy tényleg kettesével, hármasával forduljatok össze. Egyetlen egy szabály van, arra kérnélek még titeket, és ez pedig úgy hangzik, hogy ne, figyeljetek még egy pillanatra, hogy ne általánosságot mondjál. Tehát ne azt mondd, hogy többet szolgálnék az Úrnak. Oké, de mit tennél konkrétan? Még többet szolgálnék. De mi az a konkrét? Tehát, hogy konkrét dolgot. Én vennék egy lotószelvényt. Oké, de mondd meg akkor a jövő heti számokat. Tehát akkor konkrét legyél benne. Jó, tehát ne általánosságban beszélj róla, hanem mi az, amit most tennél, hogyha tudnád, ha Isten benned ezt a kijelentést megerősíteni, hogy mindenható, és nem vallasz kudarcot, bármibe is belekezdenél. Jó, 5 percet szeretnénk erre adni. Köszönöm, hogy adjátok magatokat. Talán furcsa ez, de nem baj. Fönn a karzaton is nyugodtan beszélgessetek erről. Figyellek titeket. Jó, Bálinthoz is valaki menjen esetleg, vagy csapódj oda esetleg, nyugodtan. Gondolkozzatok rajta. Bármibe foghatsz, igen. Nem baj, gondolkozz rajta most. Mit tennél, ha tudnád, hogy ő mindenható, és minden sikerülne? Tehát konkrét dolgokat fogalmazzatok meg. Bármibe fogsz, és az is kijelentés, hogy biztosan tudod, hogy nem vallasz kudarcot, és hogy mindenható, mit tennél? Még van 2 percetek. Másfél perc. Negyvenöt másodperc. Jó. Vannak-e válaszaitok? Köszönöm, nagyon köszönöm mindenkinek az aktivitását. Fantasztikusak vagytok. Milyen válaszok születtek? Valakiben volt a válasz egyáltalán, tehát hogy kérdezzem. 1, 2, 3. Dóri, mit tennél? Kérném még egyszer a kérdést kivetítve. Tehát ha tudod, hogy Isten mindenható, és arról is, hogy bármibe, és ez is kijelentés benned, hogy bármibe fogsz, tudod, hogy nem valasz kudarcot, mi az, amit tennél? Ott hagynád a jelenlegi? És mit csinálnál helyette? Konkrétabb? Aha. Ami mondjuk az örökké valóságba többet hoz. Jó. Valaki ott hagyná a munkáját, és konkrétabb dolgokat keresne, hogy az Isten országát építse. Kinek született még válasz? Tamás és Szana Joanna? Te nem a PTF-re jártál? Jó. Ez is válasz, hogy az ő akaratában megegyezik. Ha azt írnám oda, hogy miben fognál, ami az ő akaratában megegyezik, akkor abban nincsen benne a szabad akarati döntés. Itt én hozom meg a döntést, hogy beleállok-e abba, ami az Isten akarata. Így van. Joanna? Ennél szentebb választ nem tudsz mondani már tehát. Megtérne. Nagyon jó. Oké. Nagyon köszönöm. Nincs több időnk, de szívesen várnám mindenkinek majd a válaszát, hogyha megosztjátok velünk. Tedd még ki, kérlek még egyszer, jó? Majd ha szólok, hogy nem, akkor húzom. Mitől jön a szívünkbe az a kijelentés, hogy Isten mindenható? Minek kéne történnie, hogy elhiggyük ezt, hogy ne a fejünkbe tudjuk, hanem hogy belül, legbelül valahol jöjjön ránk egy ilyen megértés Istenről, egy kép, bárhogy is nevezzük. Én azt gondolom, hogy az Istennek a jelenléte. És újra és újra beleütközünk megint csak a fejünkbe, vagy a gondolkozásunkban, hogy Istenről hogyan gondolkozunk, milyen kép alakult ki bennünk. Illetve, hogy a fejünkben tudjuk-e csak ezt a képet, hogy Isten mindenható, vagy itt belül a szívünk legmélyében van egy mély erről kijelentés és megértés. És valóban, azt gondolom, hogy az a jó válasz, ha lehet ilyet mondani, hogy jó válasz, hogy igen, visszakérdeznék, hogy Uram, mit szeretnél, hogy tegyek? Mert azt szeretném tenni, amit ez mit feltételez? Ez Istennek az úrságát, hogy ő mindenható és úr. És esetleg még azt is hozzá lehetne tenni, hogy mikor tennénk most. Uram, mikor cselekedjük azt, amit te most kérsz? Most kéne tenni. Urunk, kérünk, Urunk Istenünk, most cselekedjél. Ugyanez megfordítva, azt gondolom, hogy érvényes ránk is, hogy ő, mint Úr és Isten, most kér tőlünk dolgokat, hogy most tedd meg azt, amit kér. Ne ess bele a halogatásnak a csapdájában. Ne ess bele, hogy majd. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Erről senkinek itt nincs közülünk, azt gondolom, kijelentése. Nem tudjuk, hogy megérjük-e egyáltalán a holnapot. Nem tudjuk, hogy élünk, virulunk, bármi lehet. De a mostnak a lehetősége, az mindig magába hordozza, azt gondolom, Istennek a mindenhatóságát és úrságát, főségét. És ezért élj, kedves gyülekezet, Istennek ennek a most felkiált lehetőségével, a mostnak a nagyszerű lehetőségeivel. És élj a holnapnak a mostjával, amikor eljön a holnapi nap, és hétfő van, és lehet, hogy dolgozat van, és előtte imádkozol talán, vagy munkába kell menni, találkozó barátaiddal, főnököddel, rokonokkal, ismerősökkel, használd ki a mostot. Uram, most mit szeretnél ebben, ezen a mai napon, hétfő reggel 8 óra 7 perckor, hogy cselekedjek? Akár a piacon vagyok, vagy akár nem. És még egy zárójeles kérdés, erre majd mindenki maga válaszol. Ami megszületett bennetek válasz, mi tart attól vissza, hogy azt igazából megtedd? Nem kell erre válaszolni, gondolkodj rajta. Mert lehet, hogy az, amit tennél, az lehet, hogy nagyon sokszor összefügg avval a jövővel, amit egyébként Isten eltervezett felőled. Lehet, hogy ez egy szolgálat, nem biztos, hogy ott kell hagyni érte mondjuk a munkádat, de hogy Isten valamire nyitja a területet. Lehet, hogy a benned megszületett dolgok, ötletek, gondolatok, én megfordítom, nem lehet, hogy a benned megszületett, kimondott, megfogalmazott dolgok, lehet, hogy ezek az Istennek a tervei igazából benned? Csak a mostól való félelem, a döntésnek való félelem esetleg megakadályoz abban, hogy ezt megéld. Gondolkodjatok erről, imádkozzatok felőle, és lehet, hogy Isten kijelentést ad, hogy mi az, amit tegyél holnap után elkövetkezendő időszakban. Három kérdést szeretnék még nektek feltenni, kedves gyülekezet, hogy házi csoporton, vagy bármilyen csoportfoglalkozáson beszéljetek róla. Miben nyilvánul meg az életemben, hogy az Atya Úr és Isten az életemben? A kérdések kint a cetlin majd megtalálhatóak, kifelé menet már tudtok venni. Tehát ez az első kérdés, miben érzed azt, hogy Isten Úr és Isten, hogy Isten Atya, na, tehát hogy az Atya, Úr és Isten az életedben. Második kérdés, melyik az a terület, ahol nem Úr? Vannak ilyen területeink szerintem, amire úgy gondoljuk, vagy úgy érezzük, hogy nincs elég hitünk talán, úgy gondoljuk, hogy jobban kézben tartjuk a dolgainkat, Isten lehet, hogy elfelejtkezett erről a területről. Miért nem Úr még ott? Beszéljetek arról, hogy mik a félelmeitek esetleg, vagy mi a hitetlenség, miért nem bízol esetleg Istennek egyes dolgaiban, vagy hogy területének. És a harmadik pedig, mi az a most, amin szeretnéd, hogy Isten cselekedjen? Mi az, ami most leginkább foglalkoztat, amire úgy érzed, hogy annyira választ szeretnél kapni az Istentől, legyen a szolgálat, család, gyógyulás, betegség, bármi ebbe belefér. Jó, kérlek titeket, hogy gondolkodjatok e felől az egész héten, hogyha esetleg nem jársz még házi csoportra, egyrészt bátorítalak, hogy keres csoportokat, szeretnénk ezt tovább is észben tartani és újra felfrissíteni. Ha netán nincs arra lehetőséget, hogy valamilyen házi csoportban, vagy testvéreiddel, barátaiddal beszélgess róla, kérlek, hogy tedd fel otthon magadnak ezeket a kérdéseket, és imádságos szívvel gondolkozz felőle. Uram, mik a válaszaim ezekre a dolgokra? Készen vagytok erre? Szeretteim, azért, bocsánat a kifejezésért, nyomjuk ezt, mert hiszünk abban, hogy a kereszténység az aktív. Az aktivitás feltételez. Hogy amit hallunk, amit Isten szól felőlünk, amivel minket útra bocsát az elkövetkezendő héten, abból azt azért mondja, mert szeretné, hogyha elkezdenénk megvalósítani az életünkben. És ezért Péter is azt mondja emlékeim szerint, hogy emlékeztetés által ébrezgetem a ti lelkiismereteket. Nem baj, hogyha gondolkozunk azzal, hogy miről szólt az elmúlt hétvége. Legyetek ebben bátrak, legyetek őszinték, álljatok oda az örökkévaló elé, tegyetek föl neki nyugodtan kérdéseket, és engedjétek, hogy ő meg válaszoljon. Amen. Fantasztikus gyülekezet vagytok. Szeretném, ha tudnánk még imádkozni.